korában. Számára a tudomány volt az a varázserő, amely képes megváltoztatni a világot, feltárni a természet titkait, új eszközöket adni az ember kezébe, és olyan fejlődést indítani el, amely nemzedékek életét formálja át. Jedlik értette, hogy a tudomány nem csupán ismeretek halmaza, hanem szellemi erőforrás, a nemzet felemelkedésének forrása. Aki tudományt művel, az nem csak értelmet palléroz, hanem jövőt épít, tiszta munkával, fegyelemmel, elkötelezettséggel. Ez a gondolat ma is időszerű. A világot azok viszik előre, akik hisznek az értelemben, a kutatásban és az alkotó emberben. A tudomány varázsereje a közösség szolgálatába állítva nagyobb hatalom minden másnál. Üzenete? A tudomány a jövő kovácsa. És benne van egy nemzet felemelkedésének ereje.
A műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Száz éve történt. Új világrend születik.
Üdvözlöm Önöket, Társi István vagyok. A Kossuth Rádió hetente jelentkező történelmi magazinját hallják.
Amiért sok évtizeden keresztül harcoltak, hogy Rákóczi hamvai végre magyar földben nyugodjanak, az ugye a trianoni döntés következtében meghiúsult. Ettől függetlenül a Rákóczi kultusz ebben az időszakban is erős volt, az maradt.
A hamvak kassára a trianoni döntés értelmében Csehszlovákiába kerültek. Ma is 100 évet utazunk vissza az időben, 1926-ba érkezünk, amikor az ország II. Rákóczi Ferenc születésének 250. évfordulójára emlékezett. Bár a hamvakat már 1906-ban hazahozták, a trianoni határok meghúzása után a Rákóczi kultusz új értelmet nyert. Adásunkban megvizsgáljuk, hogyan vált a fejedelem alakja a Horthy korszak egyik fontos politikai és oktatási pillérévé, és miért volt különösen fájdalmas ez az ünnep a sok részre szakított ország számára. Tartsanak velünk!
100 éve történt. Új világrend születik.
A fejedelem szülőhelye Borsi Trianon után már Külhomba került.
Néhány kilométerre mondjuk az államhatártól. Ott például nem kerülhet egy sor központi megemlékezés, ott egy koszorút elhelyeztek, de más központi esemény ott nem történhetett értelemszerű módon.
Emlékezés egy történelmi nagyságra, emlékezés egy ország nagyságára.
Az 1920-as, 30-as években bármilyen nagy évfordulóról szó, legyen az Petőfi, Rákóczi, Jókai, ez a gondolat mindig jelen volt, hogy lesz még egyszer Nagy Magyarország, hogy nem fogunk beletörődni, és így tovább. Tehát ez minden megemlékezésben érzékelhető.
100 éve történt.
Talán Magyarországon a legutóbbi, hogyha most a 100 évvel ezelőtti időbe képzeljük magunkat, legutóbbi nagy megemlékezés Rákóczira az újratemetése volt. Születésének 250. évfordulója. Ez megint nagyon sok mindent megmozgatott? Mert hát azért Rákóczinak már csak, hogyha a temetkezési helyét, Kassát nézzük, és nyilván sokan akartak elmenni koszorúzni, zarándokhelynek tekintették a kassai dómot, aztán ezt nem biztos, hogy meg tudták tenni az emberek. Ligeti Dávid történész, Veritas történetkutató intézet és levéltár.
Mindenképpen jóval szerényebb megemlékezések voltak, mint 1906-ban az újratemetés kapcsán. Igazság szerint a Magyar Tudományos Akadémián volt egy központi megemlékezés, ami részt vett a kormányzó és tulajdonképpen a Horthy korszak társadalmi politika elitjének jelentős része, de olyan jellegű volumenű megemlékezésre, mint ami 1906-ban történt, akkor nem kerül sor.
Mit jelentett II. Rákóczi Ferenc a Horthy korszakban?
Azt mondhatjuk, hogy a magyar emlékezetben tulajdonképpen nem az időszakban egyfajta útkeresés figyelhető meg II. Rákóczi Ferenccel kapcsolatban. Tehát ugye túl vagyunk az első világháborún, túl vagyunk az osztrák-magyar monarchia összeomlásában, ami hát végképp megszakította az Ausztriával való kapcsolatokat, és ez értelemszerűen fölértékelte azon történelmi személyeknek a szerepét vagy emlékezetét, akik annak idején a Habsburg dinasztiával szembe kerültek vagy ellenük harcoltak. Tehát ezt megfigyelhetjük egyébként mondjuk Bocskai István esetében is. Kifejezetten egy reneszánsz volt ekkor a bocskai kutatásoknak, ami aztán tovább folytatódott a későbbi évtizedekben is, vagy említhetnénk ezen a ponton természetesen a 48-49-es forradalmárokat. Nem vagyunk már messze a március 15-e állami ünnepi nyilvánítással például, mint talán a legeklatásabb jelzi ezt a folyamatot, de ez második Rákóczi Ferencről is elmondható, hogy nyilván az ő anti-Habsburgi János szabadságharcban betöltött szerepe az nagyon fontos lett a Horthy korszak szemében. Mindazonáltal az is elmondható, hogy kultusza ekkor még abban az értelemben nem volt, hogy nem emelték talán minden téren ezt állami szintre. Például a Kossuth téri Rákóczi lovas szobor sem áll még ekkor, ezt csak 1935-ben állítják föl, de mindenképpen már egy változás érzékelhető azért az ő személyének megítélése és történelmi szerepe kapcsán.
Rákóczi születésének 350. évfordulóját ünnepeljük ebben az évben. 100 évvel ezelőtt, amikor a 250-et ünnepelték, megemlékeztek rá, az egy furcsa megemlékezés lehetett. Már csak azért is, mert ilyenkor általában az ember elmegy a szülői városba, a szülőtelepülésre, lehet, hogy Rákóczinak még a szülőháza is állhatott, vagy a helye ott volt, és akkor megkoszorúzzák. Ez most kimaradt, legalábbis Magyarországról nagy valószínűséggel ez a zarándok csapatok nem indulhattak. A felvidékre nem indulhattak arra a területre, ahol ő született. Székelyné Kőrösi Ilona történész, etnográfus.
Hát ez valóban így volt, mert 100 évvel ezelőtt, 1926-ban egy nagy történelmi trauma után volt az ország, és amiért sok évtizeden keresztül harcoltak, hogy Rákóczi hamvai végre magyar földben nyugodjanak, az ugye a trianon döntés következtében meghiúsult. Ettől függetlenül a Rákóczi kultusz ebben az időszakban is erős volt, az maradt. Ezt nagyon sokféle szempontból láthatjuk, nem csak a nagy nyilvános ünnepségek zajlottak, de a mindennapokban is ott volt a Rákóczi kultusz. Ha itt most Kecskemétről és környékéről, vagy a Dunatisza közéről beszélünk, akkor különösen odafigyeltek Rákóczira, de az iskolai tankönyvekben is Rákóczi az egyik legfontosabb történelmi leszke volt.
De miért volt ennyire fontos
az Rákóczi? A Rákóczi szabadságharc idején azért nagyon-nagyon sokat szenvedtek az emberek, így a Kecskemét környékiek is, a kecskemétiek is. Ahhoz a 8 esztendőhez kötődik, hogy Rákóczi például háromszor rendelte el a város kiürítését, hogy az ellenség csapatok itt megtaláljanak embert, ellátást, tehát a felperzselt földnek a taktikája érvényesült. És nagyon sok anyagi terhet rótt a városra a Rákóczi szabadság időszaka, sőt a Kecskemét történetének az egyik legnagyobb tragédiája a Rákóczi szabadság az időszakához kötődik, mégpedig az 1707 április 2-áról 3-ára virradó éjszaka történt ráctámadás. Ugye a labancok szabad teret engedtek a garázzálkodó rabló rázcsapatoknak, és Nagykörös és Kecskemét szövetséget kötött az ellenséggel szemben, hogy mindig megvédik egymás területeit, de hát a tragikus esemény előtt a kémek rosszat jelentettek, arról volt szó, hogy Nagykörös fogják megtámadni, és minden fegyverforgató ember, épkézláb férfi ember átment Nagykörösre, miközben éjszaka Kecskemétet rohanták le. Ez azt jelentette, hogy volt több száz halott, több száz árva maradt, több száz jószágot elvittek, és sok épületet fölgyújtottak, tehát a városnak az egyik legnagyobb tragédiája.
És Rákóczira mégis úgy emlékeznek az emberek, mint a nagy szabadságharcosra, mint a nagy hősre.
Rákóczinak a személye az összefort a szabadság eszméjével, a magyar történelem legnagyobbjai közé tartottak számon, és ez fokozódott a 19. század második felében, főleg a századforduló felé közeledve, amikor már mindig napirenden volt, hogy Rákóczi hamvait, a bújdosoknak a hamvait haza kell hozni, hogy végre magyar földben nyugodhassanak.
Ez meg is történt, Kassán el is temetik, hatalmas igen. Nagy pompával.
Ez 1906. októberében történt, amikor ugye a vonattal hozták haza a hamvakat, és minden fontos vasúti megállónál megálltak, így többek között Kecskeméten is a hajnali órákban, október 28-ára virradó éjszaka érkezett ide a vonat, és hatalmas ünnepségeket szerveztek ennek a tiszteletére. Hát a történelem azt hozta, hogy ezek a hamvak végül is mégsem magyar földben nyugodtak. De a Rákóczi kultusz az nem hagyott alább, és különösen a két világháború között 1926-ban és 1935-ben nagyszabású Rákóczi ünnepségek zajlottak. Minden sajtótermék megemlékezett, előadások hangzottak el, és iskolai ünnepségeket is szerveztek, és mint már említettem az iskolai tankönyvekben is. Rákóczi és az ő jól ismert portréja az egyik legfontosabb leckeanyaga volt.
Most lapszemle következik a 100 évvel ezelőtti Magyarország című napilapot Szalóczi Pál lapozta fel.
Komoly hír szerint Károly román ex-trónörökös inkognitóban Budapesten időzött. Ma délelőtt utazott el autón Románia felé. Szerdán este a Rákóczi úti palaszszállóba külföldi vendégek érkeztek. Egy 30 év körüli barna hajú, borotvált arcú fiatalember titkára kíséretében báró Bellin a Radu névvel állította ki a bejelentőlapot, és foglalkozásának azt írta be: magázó. Bizonyos nehézségeket támasztott az, hogy Bellin a Raduék 3 kutyát hoztak magukkal, de ezeket a nehézségeket hamarosan sikerült áthidalni, végül is a román magázó társaságával együtt elfoglalhatta az előre lefoglalt szobákat. A román vendégek Bécs felől érkeztek, és útjuk egy részét autón tették meg, hogy azután innen tovább menjenek Lökösházán keresztül Romániába. Csak hamar felmerült az a gondolat, hogy Bellin a Radu nem lehet más, mint Károly román ex-trónörökös, aki, mint ismeretes, néhány hónappal ezelőtt lemondott trónöröklési jogáról, és lemondását Ferdinánd román király és a román koronatanács is elfogadta. Bécs olcsóbb, mint Budapest. A Budapesti Sajt és Baj Nagykereskedők Egyesülete a napokban közgyűlést tart. Az Egyesületnek a közgyűlés elé terjesztett jelentése megemlékezik arról, hogy Budapesten 28 ezer koronából drágább a svájci ementáli sajt, mint Bécsben. Bécsben 72 ezer korona, Budapesten 100 ezer korona. Ez a feltűnő nagy különbség abban leli magyarázatát, hogy Bécs olcsóbb, mint Budapest. Magyarországon a 100 aranykoronás vámon felül még 13% fényűzési adót is kell fizetni a sajt után. Hogy miért, azt csak azok tudnák megmagyarázni, akik a fényűzési adóval terhelik meg azokat az élelmiszikkeket, amelyeknek fogyasztása utóvégre mégsem fényűzés. A magánbankárok is leépítenek. Április 1-ével nem csak a bankoknál volt nagyobb arányú felmondás, de néhány budapesti magánbankár is a személyzet 25-20%-ának felmondott. A magánbankárok nyomon követik a bankokat nem csak a létszám apasztásban, hanem az üzleti forgalmuk leépítésében is. Pénzügyi körökben elterjedt hírek szerint a Herzog cég devizaüzleteit csökkenti, a Schlossberger cég pedig, mint ismeretes, egészen lemond a bankári tevékenységről.
Önök a 100 éve történt című történelmi magazin műsor hallgatói. Képzeljék el, hogy 1926-ban vagyunk, és képzeljenek el egy országot, amely alig néhány évvel a háború és Trianon után próbálja újraalkotni önmagát. Ebben a légkörben ünnepelték II. Rákóczi Ferenc születésnapját, ám a megemlékezés korántsem volt felhőtlen. Míg Budapesten a politikai elit és a tudományos akadémia tisztelgett a fejedelem előtt, addig sokan csak messziről vágyakozva tekintettek Kassa felé, ahol Rákóczi sírja már a határon túlra került.
A Horthy korszak, az a fajta rendszer Rákóczi iránt nagy tisztelettel volt, lehet azt mondani?
Székelyné Kőrös Ilona történész, etnográfus.
Én úgy gondolom, hogy lehet ezt mondani, igen, tehát a nemzet nagyjai között tartották el számon Rákóczit. És akkor ehhez még nagyon sok minden kapcsolódott, ami akkor a nemzeti identitás is kifejezte, ilyen például a tárogatónak a népszerűsítése.
Ez is az az időszak, sokáig tiltott hangszer volt a tárogató, török síp, így is mondták, bár lehet, hogy a kettő nem ugyanaz, mert hogy utána a tárogatónál ott lett valami újítás. A mostani tárogató már nem az a fajta tárogató.
Igen, hozzátartozik, hogy az a tárogató, amit Rákóczi korában használtak vagy használhattak, az nem egészen ugyanaz, mint amit ma tárogató néven használnak a tárogató művészek, mert vannak szerencsére jó néhányan. Ez a hangszer is egy jelkép értékű lett, legendák fűződnek hozzá, nem tudjuk, hogy pontosan hogy zajlott ez, hogy gúlába gyűjtötték a tárogatókat, és elpusztították, meggyújtották, de ez nem csak a szabadsághoz bukása utáni időszakhoz kötődik, hanem például a Rákosi korszakhoz is, hogy a tárogatót betiltották. Tehát a amikor ilyen diktatórikus rendszerek voltak akkor, ez mindig kapcsolódott ilyen legenda. A tárogató az a magyarságot, a szabadságot, a függetlenséget is jelezte, tehát amikor megszólalt a tárogató, akkor mindenki elérzékenyült, és ezt az érzést próbálták a diktatúrákban elnyomni.
Rákóczi személye egy összekötő kapocs volt akkor magyar és magyar között? Egyfajta olyan identitás erősítő szerepe volt, ami kifejezetten mondjuk a trianoni traumára, ha nem is gyógyír, de mindenféleképpen egy sebb tapaszt.
Ez egészen biztos, hogy így volt, tekintet nélkül arra, hogy határok választották el a Rákóczi emlékhelyeket és Rákóczi nyugóhelyét. Rákócziról ott is, meg itt is megemlékeztek, és fókuszottan figyeltek az elszakított területek magyarságára, és azokra a személyekre, akiknek a szülőhelye vagy valamilyen kapcsolódási pontja a határokon kívülre esett.
Ilyenkor azért ott van az emberben, ott van a történészekben, a politikusokban az, hogy akkor beszéljünk arról, hogy Ausztria és Magyarország között akkor most 100 évvel ezelőtt, 1926-ban milyen a viszony.
Ligeti Dávid történész, Veritas történetkutató intézet és levéltár.
Igen, a központi megemlékezésen is szóba került, illetve az évfordulóval kapcsolatos cikkekben is ez megfigyelhető. Kérdéseket is vetettek fel második Rákóczi Ferenccel kapcsolatban, az ő történelmi szerepének kutatására hívtak fel sok esetben, és igazság szerint azon szerzőket is kiemelték, itt Márki Sándort vagy Tali Kálmán nevét lehet Márki Sándor mellett említeni, akik a dualista időszakban Rákóczi korának kiemelkedő kutatói voltak, és abban az időszakban még azért jobb kellett reflektálniuk arra, hogy most végig is egy osztrák-magyar monarchiában élünk, kiegyeztünk a Habsburgokkal, és erre az attitűdre már nem volt szükség 1918 után. Azt vizsgálták, hogy második Rákóczi Ferencnek milyen szerepe volt a magyar nemzeti függetlenségi eszme, vagy ezen gondolatnak a kivívásában, illetve hát természetesen markánsan előkerültek azok a szempontok, amelyek az elveszített területekkel kötötték össze a személyét. Tehát utalás is van rá, például, hogy Borsiban, szülőhelyén, ami éppen Csehszlovákiához került, néhány kilométerre van csak az államhatártól. Na most ott például nem kerülhetett sor központi megemlékezés, ott egy koszorút elhelyeztek, de más központi esemény ott nem történhetett értelemszerű módon, vagy mondhatjuk itt ilyen Munkácsvárat, ami akkor szintén Csehszlovákiához tartozott, mondhatjuk az erdélyi helyszíneket, vagy akár a 1703, tehát Brezán várától kezdve ott, ahol átkelt a Kárpátokon, ez, ezek mind az országhatárain kívül helyezkedtek el már ekkor. Ez egy markáns szempont volt, ami megjelent a megemlékezésekben is, hogy hát szeretnénk méltó módon megünnepelni második Rákóczi Ferencnek ezt az évfordulóját, de sem a szülőhelyén, sem Munkácson, sem Kassán, sem pedig a mai kárpátaljai területeken, ami markánsan meghatározták az ő történelmi személyiségének az értékét is nevezhetjük így, erre nincsen mód.
Azt mondani, hogy Rákóczinak születése után 250 évvel összekötő kapocs szerepe volt, egyfajta identitás megőrző, identitás erősítő szerepe volt?
Ezt szerintem mindenképpen lehet állítani. Szerintem az is egy fontos kapocs volt a korabeli folyamatokhoz is, hogy Rákóczinak jó kapcsolatai voltak például Franciaországon, ami hát ugye a korban azért ez nem volt egy adottság, de lehetett azt mondani igazából, hogy a korábbi korszakokban volt olyan magyar történelmi személy, aki jelentős támogatást kapott mondjuk Franciaországban, azért, hogy az ország függetlenségéért harcoljon. Tehát ez is egy ilyen szempont lehetett. Illetve hát még azt lehet kiemelni, hogy a Rákóczi Ferencnek a makacs kitartása, az, hogy ő is nem alkudott meg a Habsburgokkal, hanem végigkövette azt a politikai elvet, vagy azt a politikai meggyőződést, amit már korábbi korszakaiban, még a szabadságharc előtt is talán mondhatjuk azt, hogy vallott. Tehát ez a kuruckos kiállás, a végsőkig való kitartás, ez is egy markáns és jól megfogalmazható üzenet volt a Trianon utáni Magyarországon, tehát talán ezek a főpontok, amelyeket ki lehet ezzel kapcsolatban emelni.
Tehát akkor Rákócziban is ott volt az a fajta nem soha.
Ez mindenképpen elmondható, és szerintem ez támogathatta a korabeli revíziós vagy revizionista törekvéseket is.
Benne volt az, hogy az a fajta szabadság, amit Rákóczi a harc során akart kivívni, az megvalósult, Magyarország egy önálló független állam lett, de hát milyen áron?
Hát nagyon nagy áron, hiszen tudjuk, hogy a területének nagy részét elvesztette, a lakosságának jelentős részét elveszítette, ez egy óriási ár volt nyilván.
Nagyon sok településen lehet azt mondani, hogy ez a fa, ez már akkor is ott volt, amikor a Rákóczi szabadságharc alatt itt vonultak el a hadak, Rákóczi megpihent alatt, úgy, mint hogy Petőfi is nagyon sok költeményt megírt egy-két tölgyfa alatt, hát Rákóczi is megpihent jó néhány fa alatt. Ebben a 20-as években már voltak ilyen jelképek.
Igen, természetesen voltak ilyen fontos pontok, és legendák is éltek. Ezeknek a valóságtartalmát nem tudjuk pontosan ellenőrizni.
És azt De jól hangzanak.
Jól hangzanak, és azt is el kell mondani, hogy nem csak Rákóczihoz, hanem más jeles személyekhez, Kossuth Lajoshoz és másokhoz is kötődnek ilyen emlékhelyek, vagy vélt emlékhelyek és legendák is, és ezek nagyon gyakran összemosódnak. Az a lényeg benne, hogy a magyar történelem fontos szereplői, és a nemzeti érzést, a történelmi tudatot testesítik meg, és szívesen hagyományozták egymásra az emberek.
Azt lehet tudni, hogy egy ilyen Rákóczi megemlékezés az hogyan történhetett mondjuk 100 évvel ezelőtt. Tehát nagy valószínűséggel ott lehettek az iskolások, nagy valószínűséggel az a fajta vágy, hogy Magyarország majd ismét olyan nagy lesz, mint abban az időben, amikor az erdélyi fejedelem, amikor Rákóczi idejében vagyunk, ez azért ott lehetett az emberekben.
Az 1920-as, 30-as években bármilyen nagy évfordulóról szó, legyen az Petőfi, Rákóczi, Jókai, ez a gondolat mindig jelen volt, hogy lesz még egyszer Nagy Magyarország, hogy nem fogunk beletörődni, és így tovább. Tehát ez minden megemlékezésben érzékelhető. Iskolai ünnepségeket szerveztek, megemlékezéseket szerveztek, sőt, helyi irodalmi, történelmi pályázatokat, vetélkedőket is szerveztek, és olyan jeles intézmények, mint például a Kecskeméti Jogakadémia ifjúsága is megemlékeztek erről az évfordulóról.
Most ismét lapszemle, és Szalóczi Pál.
Johnny mentek a rendőrök. Ma délután 2:30 a főkapitányság környékén a járókelők nem tudták mire vélni, hogy az Rínyi utcát majdnem teljesen megszállták a rendőrlegénység csoportjai. Hirtelen megindultak a találgatások, annyival is inkább, mert a közönség fantáziáját már az is felcsigázta, hogy a főkapitányság épületének minden kapuját rendőrkordon vette körül. A találgatások és az ezzel kapcsolatos izgalmak azonban hamar megszűntek, amikor a rendőrfelügyelő vezényszavára a körülbelül 200 főnyi legénység csoportokban elindult a bazilika felé. Ekkor azután kiderült, hogy a rendőrlegénység azért vonult fel az Zrínyi utcába, hogy a rendőrfelügyelők vezetése alatt a bazilikában elvégezze a szokásos húsvét utáni gyónását. 12 milliárdot irányoztak elő a lilafüredi állami építkezésekre. Bethlen István gróf miniszterelnök legutóbbi lilafüredi tartózkodása során az a hír terjedt el, hogy a kormány Lilafüred fejlesztését határozta el, és ott állami költségen modern szállót épít. A tervezéssel és az építkezéssel kapcsolatban különböző túlzott hírek jelentek meg. A Magyarország munkatársa beavatott helyen Lilafüred fejlesztéséről a következő értesülést szerezte. Bethlen miniszterelnök az év kezdetén Maier János földművelésügyi miniszter meghívására vadászaton vett részt Lilafüreden, itt ugyanis a kincstárnak 12.000 holdas erdőbirtoka van, amely a földművelésügyi minisztérium erdészeti főosztályának hatáskörébe tartozik. Maier János miniszter már akkor felvetette a miniszterelnök előtt Lilafüred fejlesztésének a tervét, és Bethlen ezt a tervet a legmelegebben karolta fel. A trianoni határokon belül Lilafüred az országnak egyetlen fürdőtelepe, amely fenyves erdő közelében fekszik, és ilyen körülmények között mindenképpen kívánatos a fejlesztése. A földművelésügyi miniszter kezdeményezésére tervet készítettek egy hatalmas kincstári szálló építésére, amely 109 személy befogadására alkalmas. A költség előirányzat szerint ez az épület 12 milliárd koronába kerül az államnak.
Száz éve történt.
A Kossuth Rádió történelmi magazinját hallották, köszöni figyelmüket a műsorvezető Társi István. Adásunkat meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltatás